Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc, folytatódik a beszélgetés Szabados Gábor sportközgazdásszal. A Super Bowl 57. amerikai NFL nagydöntő pénzügyi, gazdasági vonatkozásairól. Tartsanak velünk!
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Nagyon érdekes kérdés, hogy itt vagyunk a koronavírus járvány után, és egy komolyabb gazdasági visszaesés kellős közepén, ami ugye érinti Amerikát is. Meglátszódnak-e valamelyest ezek a gazdasági nehézségek a fő számokon? A NFL, mint a lehető legjobb, létező legjobb reklámfelület, akár a reklámköltésekben, a jegyárakban, bármiben meglátszódik-e az általános makrogazdasági környezet negatív hatása, vagy tényleg intakt szigetként működik az NFL?
Ha nem is szigetként, mert természetesen egyetlen sportág sem tudta kivonni magát a koronavírus járvány és az azzal járó gazdasági válság hatásai alól, de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a sport nagyon gyorsan regenerálódott a koronavírus járvány hatásai után. Ez igaz egyformán egyébként az európai labdarúgásra és az amerikai sportokra is. Tehát volt egy nagy beesése a bevételeknek. Amerikában bizonyos ligákban még jóval nagyobb is, mint az európai sportokban. Nyilván ez nagyban összefüggött azzal például, hogy hány mérkőzést lehetett játszani, volt az átkapu, és így tovább, és így tovább. De most már, hogy ugye ezek a problémák megszűntek, és úgy tűnik, hogy azért legalább a koronavírus járványból kifele tartunk, még ha ugye a gazdasági válság az itt is van körülöttünk más okok miatt is, tehát nem csak a járvány miatt, tehát ettől azért nehéz lesz megszabadulni, de az egyértelmű, hogy a sport az nagyon gyorsan regenerálódott, nagyjából már kezdi elérni azt a szintet, amit a koronavírus járvány előtt elért, még egyszer mondom, ez egyformán igaz az európai és az amerikai ligákra is, és én azt gondolom, hogy a növekedés az innentől ugyanúgy látható lesz, mint ahogy eddig is volt egy folyamatos növekedés. A növekedés üteme az nem lesz olyan gyors, mint volt korábban, tehát az a dinamikus növekedés azért valószínűleg nem lesz megfigyelhető, mert egyszerűen a környezet annál sokkal jobban visszahúzza az iparágakat, de önmagában az a szint és az a pozitív fejlődés az elérhető, amit láttunk a koronavírus járvány előtt.
Az NFL döntő kapcsán mindig nagyon hangzatos és tényleg felfoghatatlan számok szoktak röpködni. Most kigyűjtöttem néhány összehasonlítást. A reklám felületek értékesítéséről van szó. Az első NFL döntőben egy 30 másodperces felületért még csupán 37.500 dollárt kellett fizetni. Ez az összeg 2000-re 2,2 millió dollárra emelkedett, tavaly pedig 7 millió dollár volt a beugró. Hát ez nyilvánvalóan túlzásnak tűnik, de idevéve tényleg a ligának az eredménytermelő képességét, meg azt, hogy mekkora nézettséget hoz a cégeknek, ez ha nem is apró pénz, de megéri fizetni a reklámért ilyen összegeket is?
Valóban egészen elképesztő, tehát hogyha ezt egy grafikonon ábrázoljuk, akkor egy kivételesen meredek vonalat kapunk, tehát ha azt látjuk, hogy milyen ütemben növekednek ezeknek a reklámspotoknak a költségei, miközben egyébként a nézettség, természetesen az is azért növekedik, de messze nem ilyen ütemben, tehát jóval kisebb ütemben nő a nézettség, értelemszerűen azt nem is lehet ilyen ütemben növelni. Ebből egyben az is következik, hogy itt nem csak az NFL-ről van szó, hanem arról is, hogy a televízió a nézettséget egyre jobban át tudja konvertálni bevétellé, hirdetési bevétellé, tehát ilyen értelemben egyre hatékonyabban működik. Ugye nagy kérdés például, hogy a közeljövőben ez hogyan fog változni, hiszen itt a streaming szolgáltatások, az OTT és az egyéb digitális megoldások mellett ugye a hagyományos televíziózásnak a jövedelem termelő képessége egészen biztosan csökkenni fog, és akkor például elképzelhető, hogy ezek a bevételek és ezek az árak is csökkenni fognak, de jelen pillanatban, ahogy mondtam, egy olyan esemény a Super Bowl az Egyesült Államokban, ami nem csak sport szempontból, hanem kulturális, társadalmi és mindenféle szempontból az év csúcsa. Tehát tényleg gyakorlatilag csak a július 4-i tűzijátékot tudnám ehhez hasonlítani Amerikában, ami ekkora fontosságú az egész nemzet számára, mint a Super Bowl. És igazából ez tükröződik ezekben az árakban, és akkor ugye tegyük hozzá, hogy ez csak a jogdíj, tehát ezért még ugye le kell gyártatni, vagy ezen kívül még le kell gyártatni a reklámot, ami természetesen megint egy komoly összeg, ráadásul általában itt ugye olyan reklámok szoktak az amerikai televíziókban futni a Super Bowl idején, amit kifejezetten csak erre az eseményre gyártanak le, tehát csak itt futnak, tehát a fajlagos költségük nagyon magas, és általában akkor telepakolják ezeket a reklámokat is sztárokkal, ami megint ugye növeli a gyártási költséget, tehát elképesztő összegeket költenek el a cégek azért, hogy a Super Bowl környékén kommunikálhassanak, és még egyszer mondom, erre azért van szükségük, mert Amerikában olyan ereje van ennek az eseménynek. Én azt gondolom egyébként, hogy ezek nem térülnek meg, tehát gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy ilyen költségű kommunikáció direkt értékesítésben szinte bármelyik cégnek, tehát legyenek azok a legnagyobb amerikai cégek is, tényleg megtérülhetnek.
Ez inkább presztízs is, nem? Hogy én hirdettem az NFL.
Így van, ez egyértelműen presztízs, egyértelműen a brand érték növelésének és erősítésének az eszköze.
Még néhány elképesztő szám, hogy az első Super Bowl-on átlagosan $12 került egy jegy, a 27 nagy döntőn $175 kértek el egy belépőért, a tavalyi fináléért pedig átlagosan $6,300, átlagosan ez majdnem 2 millió forint. Nyilván voltak 8 millió forintos jegyek is, meg talán 1 milliósak is. A lényeg az, hogy tényleg nem sajnálják az amerikaiak a pénzt az NFL-re. Összességében volt egy érdekes mondata, ami megütötte a fülemet, hogy talán egyes amerikai sportokat még jobban megütött a járvány. Ez azért van, mert tényleg a zárt kapuk talán még jobban megviselték az amerikai klubokat, mint az európai klubokat?
Meg egy úgy általában itt ugye nagyon sokat számított, hogy melyik sportágnak milyen a mondjuk így krízis viselő képessége és ereje. Tehát itt az NFL az egyértelműen ugye a legnagyobb amerikai liga. Tehát a másik háromhoz, ugye a baseball, a kosárlabda és a jégkorongligához képest is jóval nagyobb erőt képvisel, és az a másik három liga például sokkal jobban megszenvedte a járványt. Ugye az NBA és az NHL eleve kisebbek, tehát náluk ez azért sokkal nagyobbat ütött. A baseballban meg ugye a jegybevételeknek nagyon komoly a szerepe, mivel ugye nagyon sok mérkőzést játszanak nagyon nagy létesítményekben, ezért ott nyilván ez egy óriási kiesés volt. Az NFL érdekes ugye, hogy viszonylag kevés mérkőzés van egyébként a ligában, tehát ez egészen furcsa is egy kicsit. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy megvan ugye a gazdasági racionalitása, de hogy például soha nem merült az fel, hogy jóval több mérkőzést játszanak. Ugye 11 néhány mérkőzést játszik egy csapat egy szezonban, és gyakorlatilag ugye a teljes tavaszi időszakot átpihenik. De a lényeg az, hogy egyszerűen olyan ereje van az NFL-nek brand érték szempontból, ami tényleg mindent elvisel. Ebből a szempontból is egyébként az európai labdarúgáshoz tudom hasonlítani, hogy az európai labdarúgásra is azt tudjuk mondani, hogy rendkívül ütésálló, tehát gyakorlatilag minden helyzetből feláll, és tényleg akár koronavírus járvány, akár más probléma, akár itt a korábban, amik voltak korrupciós botrányok, vagy bármilyen botrányok, a labdarúgás minden túlél, ugyanez igaz Amerikában.
Ha a klubok működését nézzük, akkor ugye ez a beszélgetésből is kiviláglik, hogy Amerikában, ha nem is minden, de nagyon sok minden a pénzről szól, de mégis nekem egy érdekes gondolatom támadt azzal kapcsolatban, hogy ugye itt önnel is sokszor beszélgettünk a Trend FM-en arról, hogy tényleg az európai labdarúgásban a fizetések hogyan szaladnak el, nőnek az egekig, az átigazolási díjak, teljesen egy ilyen vadkapitalista rendszer uralkodik ebben a tekintetben, és ezzel szemben nekem érdekes, hogy az Egyesült Államokban, meg például az NFL-ben van fizetési sapka, van draftrendszer, szabályozottabbnak tűnik a játékosok adásvétele, de ez lehet csak a látszat.
Nem, ez nem a látszat, ez valóban így van. Ha már itt a vadkapitalista jelző előkerült, egyébként ezt amikor a kettőt összehasonlítjuk, akkor kifejezetten szoktuk is ezeket a kifejezéseket használni, hogy amíg az európai rendszer kifejezetten kapitalista, addig az amerikai rendszer szocialista, már-már kommunista jegyeket idéz, tehát olyan mértékben például a bevételeket bevonják és újra elosztják egyenlően, tehát most gondoljunk abba bele, csak egy példát mondok, egy NFL csapat a jegybevételének a 60%-át beadja a közösbe, és azokat újra elosztják az összes többi csapat között egyenlően. Tehát ez Európában elképzelhetetlen lenne, és akkor még az összes többi bevételt is sokkal-sokkal egyenlőbben osztják el, mint nálunk Európában, és akkor vannak még ugye ezek a szabályozók, amelyeket ön is említett, tehát akár a fizetési plafon és az ezzel kapcsolatos szabályozások, akár ugye a draft rendszer, ami arra irányul, hogy a gyengébb csapatok kapják az erősebb játékosokat. A lényeg az, hogy az amerikai rendszerben a cél az esélykiegyenlítés. Minél közelebb legyenek egymáshoz a csapatok játékerő tekintetében, és minél kevésbé lehessen megjósolni azt, hogy ki nyer egy mérkőzést, és a szezon végén kinyeri a bajnokságot. De nyilván ez azért van, mert a liga szinten történik a teljes profit maximalizáció, és mindenki a liga érdekét nézi. Európában csapatok vannak, ezek a hagyományos, tradicionális, a kultúrában mélyen beágyazódott csapatok alkotnak bajnokságokat, ligákat, ahol messze nem lehet ilyen központosított rendszert létrehozni, és a csapatok a saját érdekeiket követik, és nyilván itt úgy jönnek ki azok a jövedelem elosztási struktúrák, amelyek alapvetően a nagyobb, erősebb csapatoknak kedveznek, tehát itt újra termelődnek azok a különbségek, amelyek a gazdagabb és a gyengébb csapatok között vannak.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szabados Gábor sportközgazdász volt a Sportérték vendége az elmúlt szűk 20 percben. Tegye máskor is, további szép napot, viszont hallásra.
Köszönöm én is.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
10-15%-kal emelkednek a bérletek árai az idei síszezonban. Habár a koronavírus járvány az elmúlt pár évben nem állította le teljesen a téli sportok működését, sokaknak korlátozta a lehetőségeit. Idén azonban az energiaárak miatt dráguló bérletárak ellenére is a pandémia előtti népszerűségnek örvend a síelés. A csúcsforgalom az elkövetkező napokban, februárban várható, de több magyar sípálya akár áprilisig is nyitva lehet, mondta a Magyar Síszövetség elnöke. Fürsner Józseffel Mauer Kristóf beszélgetett.
Nevezhetjük-e ezt az időszakot a síszezon csúcsának?
Igen, azt hiszem, hogy ez a február közepe az, amikor csúcson van a síszezon. A napok ugye most már egyre hosszabbodnak, egyre tovább lehet a pályákon, nem is többé járnak a liftek, már kellőképpen van hó mindenhol, és az idő viszont még kellőképpen hideg, főleg esténként, hogy jó minőségű pályát tudjanak készíteni mindenhol.
Meddig tart még körülbelül az idei síszezon?
Hát általában azért áprilisig szokott tartani most már szinte mindenhol a síelés, a síszezonok a különböző európai pályákon, és ide most már szerencsére a magyarországi pályákat is beleérthetjük. Ami a versenyszezon illeti, az is márciusig azért mindenképpen eltart. A szabadidős síelős tekintetében meg áprilisban még mindenhol igyekeznek ilyen különböző rendezvényekkel egyre jobban a sí központok kihúzni ugye a szezon végét.
Tehát áprilisban akár még Magyarországon is lehet síelni?
Igen, én szerintem legalábbis Mátraszent Istvánon, Etrényben, április elején én már nagyon sokszor sieltem, mert hogy nem süt oda a nap, olyan északi fekvésű a lejtő, és a fák ugye olyan magasak a környéken, hogy egyáltalán nem tud oda sütni a nap, és hogyha nincs különösebben meleg eső, akkor megmarad a hó.
Mely magyar pályák örvendenek a legnagyobb népszerűségnek, legnagyobb látogatottságnak?
Nyilván ugye a Mátrában, a Mátra Szent Istváni pálya az egyik legnépszerűbb, a magassága miatt is, meg hát nyilván a Mátrát asszociálja azért a legtöbb magyar a hazai síeléssel. De hát ugye ott van a Kékes tetői pálya, ahol igazából a felvonóknak a kis száma és a hóágyúzhatóság az, ami talán egy kicsit problémát okoz, de az lenne a leghosszabb sípályája a hazai területeknek. Aztán hát az Eplényi pálya nagyon népszerű, hiszen ott Nyugat-Magyarországon az az, ami a központ, és ott is nagyon sokáig megmarad a hó, sokan ismerik. Én nemrég személyesen is voltam Sátoralja új helyen, ahol láttam, hogy milyen csodálatos pályarendszer pitett ki az önkormányzat, és hóágyúzni tudják azt is, és az elhelyezkedése is olyan, hogy sokáig megmarad rajta a hó. És hát a Budapest környékén pedig a Dunakanyarba, Visegrádon fantasztikus, és hát olyan kilátással, amit párját ritkítja, hogy az ember a Dunakanyart látja a lejtőről. És vannak még olyan sípályáink, amiket nem tudnak művileg havat csinálni jelenleg, de egyébként roppan népszerűek lennének a Nagy Hideghegy, Bánkút, ezek szuper kis sípályák lennének, csak sajnos a lift építés és a kóhók készítés az, ami mindig a szűk keresztmetszet. 2000 méter magasan Franciaországban is úgy van, hogy a szezon elején lehóágyúzzák a pályákat, hogy legyen egy olyan hideg alap, amire aztán, hogyha ráesik 5 centi, az megmarad. Ha 20 centi, megmarad. Ha 1 méter, még jobb. De ha nincs alatta, akkor nagyon lassan alakul ki a szezon, tehát úgy magától legalább egy hónappal később lehetne mindenhol síelni, mert kicsit esik elolvad, szóval azért muszáj hóágyúzni mindenhol manapság már.
A hazai lehetőségek mellett természetesen a külföldi sípályák is gyakori célpontjai a sportot kedvelőknek. Ön hogyan látja, melyik országok turizmusa profitál a legtöbbet a magyar síelők kiutazásából?
Hát ugye hagyományosan Szlovákia volt mindig a magyar első számú külföldi síterep, több oknál fogva, többek között a földrajzi közelsége miatt is, és ez azért jelenleg is így van. Noha Ausztria különösen az utóbbi években nagyon komolyan fölfejlődött, és most már én igazándiból nem vagyok benne biztos, hogy nem Ausztria-e az első számú magyar síterep, különös tekintettel a Mura völgyében elhelyezkedő részekre, ez az ilyen Mura, Okrajs, Berg, ahol komoly magyar befektetések is történtek, tehát gyakorlatilag az most már egy magyar síközpont. Sok magyar síklubnak is van ott érdekeltsége, ugye az is nagyon közel van autózási idő szempontjából. Azt hiszem, hogy a szlovén terepek szintén kezdenek fölzárkozni, mert azáltal, hogy az autópályák már úgy vannak, hogy gyorsan oda lehet jutni, kitűnő síterepek vannak ott is. Olaszország keleti fele, ugye ez a Friuli, Venecia, Giulia tartomány, az is nagyon népszerű, én úgy tudom, és ott hát az az Alpoknak a déli része a Dolomitok, ott még az idő is egy kicsit kedvezőbb, mint az osztrák terepeken vagy a Kárpátokban. Remélhetőleg ugye Erdélyben is egyre nagyobb pályarendszerek épülnek ki, hiszen azok csodálatos hegyek és jó hó van, de hát ott még azért egy kis idő, amíg ilyen ausztriai szintű sípályák lesznek, azt hiszem. A Magyar Síszövetség pont ezen a hétvégén fog egy hatalmas nagy ilyen amatőr síverseny rendezni és támogatni Szlovákiában, ahol több száz gyerek indul, és nem igazolt versenyzők, hanem bárki, aki oda megy és tud síelni, az indulhat, és ezzel is ugye szeretnénk népszerűsíteni a sísportot, és ez találkozik ugye az ottani síközpontnak az egész szlovák sportvezetés támogatásával is, úgy már 20 éve van ez a verseny, csak először van az, hogy a Magyar Síszövetség is ezt komolyan támogatja.
Korábbi évekhez képest ön pontosan hogy látja, mekkora forgalom van idén, ugye az elmúlt pár évben a koronavírus járvány csökkentette a lehetőségeket sí szempontból. Idén a koronavírus előtti állapotok valamelyest visszaálltak?
Nekem úgy tűnik, hogy igen, tehát hogy nagyon ki van mindenkihez, aki szeret síelni, és hát szerencsére Magyarországon több százezren szeretnek síelni, úgyhogy ez Magyarországra is igaz, hogy igyekszik mindenki bepótolni az elveszett 2 éve, ha bár a koronavírus ideje alatt is mindenhol úgy próbáltak azért minden országban valamilyen megoldást találni arra, hogy azért tudjanak hódolni ennek a szupersportágnak a szerelmesei. Ami persze érdekes, hogy a verseny részét nem is olyan nagyon érintette az egész pandémia, hiszen attól, hogy ez egy szabadtéren üzött egyéni sport, nem voltak olyan nagyon veszélyes szituációk, és nem alakultak ki ilyen fertőző gócok különböző sportesemények kapcsán, de hát érdekes volt, hogy ki hogy oldotta meg, hogy Ausztriában a liftek jártak, és a szállások voltak csukva, Olaszországban a lifteket csukták be, és a szállodák, éttermek maradtak nyitva. Svájcban szinte minden nyitva volt, de nem lehetett leülni az éttermekbe, csak aki ott lakott, szóval mindenki próbált valahogy azért úgy élve maradni, és aki pedig komolyan elhatározta, az pedig tudott síelni, illetve hát a sítúrázás virágzott, mert azt a legtöbb helyen nem tiltották meg, hogy valaki síléccel fölmászol egy magas hegyre, és onnan lecsúszol, és sokan így ismerkedtek meg a síelésnek ugye ezzel a gyönyörű válfajával, ami aztán tényleg komoly sportteljesítmény amatőr szinten is.
A megemelkedett energiaárak mellett mennyire vált bonyolultá egy sípálya működtetése? Gondolok itt például a síliftre, a hóágyúra, vagy esetleg az éjszakai világításra.
az látszik, hogy talán egy ilyen 10-15%-kal emelkedtek meg a sílistjegyek árai. Egyébként különösebben a minősége, én úgy látom, hogy nem változott semminek, tehát ugyanúgy elvégeznek minden munkát a pályákon. Az éjszakai kivilágítás, azt nem tudom, jó, persze van egy pár hely, ahol éjszaka is ki van világítva, de azért az nem a nagy része a síturizmusnak, hogy most hol lehet éjszaka síelni, vagy szóval sötétbe síelni. Vagy. Szóval az nem egy nagy veszteség, ha valahol azt mondják, hogy hát kérem, akkor az idén nincs éjszakai síelés, hát az nem számottevő.
Az elmúlt percekben a Magyar Síszövetség elnökével, Fürsner Józseffel, Mauer Kristóf beszélgetett. És ennyi fért a mai Sportértékbe. Én köszönöm szépen a figyelmüket, az elmúlt egy órában Imre Lőrincet hallották. Hétfőn a 17 órai hírek után jelentkezik legközelebb a Sportérték, akkor már Mezei Dániel számít a figyelmükre. Minden jót, viszont hallásra!